Alov Judit.
Több mint 20%-os volt az infláció szeptemberben, és ami a leginkább fájdalmas, hogy az élelmiszerek ennél is nagyobb mértékben drágultak, derül ki a kedden közölt adatokból, az, amit egyébként jó ideje a saját bőrünkön is érzünk. Hogy ezzel összefüggésben történt-e, azt nem tisztán megítélni, de ezzel egy időben a forint árfolyama is esett a dollárral és az euróval szemben. Tegnap délután 430 forinton kereskedtek a közös európai valutával, az amerikai pedig 440 forint körül jár. Az okokról, következményekről, a jövőképről kérdezem a szakembert. Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője van velünk a telefon másik végén. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi állhat ennek a több mint 20%-os inflációnak a hátterében?
Ha azt nézzük, hogy mi volt az oka ennek a valóban magas értéknek, azért régen láttunk ilyet, bár a 90-es évek elején volt még 35, sőt 40% körül infláció is Magyarországon, de valóban azért a régóta nem láttunk ilyet, és a fiatalok azok gyakorlatilag egész életükben nem láthattak ekkora inflációs szinteket Magyarországon. Mondjuk, ha körülnézünk a világban, ugyanezt látjuk, és Európán belül még inkább, hogy nagyon jelentős mértékben megugrottak az árak, és hát alapvetően az egyik ok az, amit ön is említett, az élelmiszer áraknak az emelkedése. Nagyon jelentős mértékben nőttek, ugye nálunk a kenyérnek az ára, a sajtnak az ára, a tejtermékeknek az ára, akár a 70%-a is emelkedett egy év alatt. De ugyanezt láthatjuk egyébként a környező országokban, sőt az egész világban. A másik, ami megdobta az inflációs értéket, az energia. Itt a gáznak az ára konkrétan, amit egy átlagos gázfogyasztó fizetett, az több mint duplája volt annak, mint amit egy évvel ezelőtt kellett fizetnie, de az elektromos áramnak az ára is 30%-kal növekedett. Ugye alapvetően a mögöttes okok azok mind a gáznál, mind az áramnál, energiánál általában, illetve az élelmiszernél is ugyanazok, a háború, illetve az uniós szankciós politika is azért elég komolyan hatott a gázáraknak a növekedésére. Ugye azok az országok, és hát főleg a régióban igaz ez, azok az országok, akik Ukrajnából, vagy Oroszországból akár energiát, akár élelmiszert, azok az országok most nem tudnak hozzájutni ezekhez a árucikkekhez, Ukrajna nem tud termelni, vagy a termelés akkor nem igazán tudja kijuttatni az országából az árukat. Oroszországtól pedig nem vásárolunk rengeteg terméket, illetve hát be van lebegtetve, hogy bizonyos energiahordozókat, azokat nem fogunk majd megvásárolni későbbiekben, és ezek mind oda vezetnek, hogy hiány van, vagy akár jelen pillanatban, vagy a várható a közeljövőben hiány lesz ezekből a termékekből, ami nyilván növeli, felhajtja az állat ezeknek a termékeknek, és ezért látjuk ezeket a brutális növekedéseket. Egyébként, ha körülnézünk, akkor még sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a számok nem is jelentenek Európán belül, vagy akár a régión belül kiugró értékeket. Például Észtországban, vagy akár Hollandiában is a gáznak az ára az 3-4-szerese annak, ami egy évvel ezelőtt volt. Tehát náluk az infláció az százalékba számítva még a miénknél is sokkal magasabb, többszöröse miénknek.
Hol lehet a megállás? Hol húzhatja be a pénzromlás a féket, már ha ilyen borzasztó rossz képpel fogalmazhatok? Itt ugye van egy IMF előrejelzés, amely nem túlságosan optimista az inflációval kapcsolatosan, de azért a magyar várakozások ennél sokkal-sokkal békésebbnek tűnnek. Ez most egy hirtelen kiugrásnak tekinthető, ami után azért valamelyest fékeződik ez a pénzromlási ütem, vagy be kell rendezkednünk arra, hogy itt egy meredek emelkedési stádiumban van az infláció, és ez most jó ideig így is marad?
Az infláció semmiképp se fogja ezt a pályát folytatni. Nyilván ez nem csak a szintje ijesztő egyébként az inflációnak az átlag állampolgár számára, teljesen érthető módon, hanem főleg egyébként az ijesztő, hogy milyen gyorsan növekedett meg az infláció, és mondom, nem csak nálunk, gyakorlatilag egész Európában. Egy évvel ezelőtt bőven egy számjegyű, sőt, hát sok országban nulla körüli, vagy akár defláció szintek voltak a balti államokban egy évvel ezelőtt, most pedig 30%-os infláció van náluk, meg ugye ez a 20%-nál egy picivel magasabb, tehát inkább ez az üteme az, ami ijesztő az infláció növekedésnek, viszont azt látni kell, hogy nagyon sokszor egyszerű tételek vannak mögötte, tehát valóban sokkal drágában vesszük a gáz, sokkal drágában vesszük az áramot, de nem látjuk azt, vagy nem gondolja senki azt, hogy ez a növekedési ütem akár a gáznál, akár az áramnál megmaradna a jövőben. Egész biztos, hogy magasár lesz majd a következő 2-3 évben, mind a gáz, mind az áram tekintetében Európában, de senki nem számít arra, hogy a növekedés az folytatódjon. Tehát az árak megugrottak, az árak valószínűleg magasan is maradnak, de az infláció az áraknak a megváltozását mutatja. Tehát ha az inflációt nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy azért az infláció szint az le fog csökkenni, nem fognak tovább növekedni ezek az árak, legalábbis az energiahordozók ára az nem várható, hogy növekedjen, illetve ha növekszik is, semmiképp se ebben az ütemben fog. Tehát az mindenképp lesz egy enyhülése az inflációs ütemben, a pénzromlásnak az ütemében. Az élelmiszer az egy másik kérdés sajnos, hiszen azt kell, hogy lássuk, hogy a műtegyeknek az ára, a műtegy az nagyon komoly energiaigénnyel jár, és a műtegyeknek az ára az szintén jelentős mértékben megugrott, illetve nem csak megugrott, hanem a két fontos exportőre a műtegyeknek. Az egyik az Oroszország, a másik az ketten együtt a teljes világpiaci exportnak kb. 70-80%-át teszik ki. Kína visszafogta az exportját, és visszafogta a termelést is nyilván a magas költségek miatt. Oroszország pedig nem tud eladni szankciók miatt, illetve is akar adni. Tehát most jelen pillanatban rengeteg olyan ország van a világban, akik abszolút kénytelenek nélkülözni a műtrágyát a mezőgazdaságban, és ez nyilvánvalóan terméshozamoknak a visszaesésével fog járni. Tehát nem csak azt láthatjuk, hogy jelen pillanatban drága az élelmiszer, mert hiány van belőle háború miatt, hanem azt is egyértelműen kijelenthetjük, hogy a következő években is valószínűleg hiány lesz az élelmiszerből, sőt, akár még nagyobb hiány is lesz, mint most van. A hiány még egyértelműen magasabb árakat jelent. Tehát az élelmiszernél mindenképpen felkészülhetünk egy áremelkedésre. És hát a harmadik tényező, ami itt még fontos lesz, vagy fontos lehet, az az, hogy a magas energiaárak, azok nyilván beépülnek a termelési költségeibe a vállalatoknak. Tehát a termelési költség növekedése is fog valamit az inflációs ütemen emelni. Azonban az IMF előrejelzése is, amit ön is említett, az IMF előrejelzése is azon számol, hogy az inflációs nyomás ez egy egyszeri nagy ugrás volt, és azért ez a nyomás azért enyhülni fog a jövőben. Ugye a magyaros számokat is, ha nézzük, és hát itt jelentett meg olyan értékelések vagy értelmezések, hogy magasan ragadó inflációt jósol az IMF. Ez nem igaz, hiszen ugye most 20%-nál tart az infláció, és jövő évre az IMF is 13% körül van. Tehát egyértelmű az, hogyha az átlag 13%, akkor a 20%-hoz képest le kell csökkenni az infláció üteminek, de ez teljesen logikus is, hiszen mondom, hogy egyszerű ugrás van nagyrészt az infláció értékének a megnövekedése mögött.
Azt lehet látni, hogy állami beavatkozással bármilyen fiskális eszközzel be lehet-e beavatkozni, például a magyar kormánynak?
A magyar kormány sikeresen avatkozott bele, és alapvetően egyébként paradox módon pont ez a sikeres beavatkozás az, ami a mostani magas inflációs rátát részben indokolja, hiszen azért gondoljunk bele, hogy a rezsicsökkentés, ami 2013 óta velünk van, az szinte 10 éven keresztül alacsonyan tartotta a magyar fogyasztóknak, a gáznak és az áramnak az árát. Most van ez egy egyszerű változtatás, ugye a rendszer az megváltozott, ugye a mostani energiahiányos helyzet miatt a kormánynak is változtatnia kellett a rezsirányszeren, részben magasabb árak miatt, részben, hogy biztosítsa azt, hogy a fogyasztás is valamennyire azért alkalmazkodjon a mostani helyzethez, és ne legyen túl magas a fogyasztás, kicsi legyen az esély annak, hogy nem lesz elég energia Magyarországon. Tehát emiatt nyilván növekedtek átlagos árak, ugye ezt láttuk az előzőekben említett inflációs értékekben is. Viszont azért ez az inflációs ugrás, ez azért van, mert az elmúlt kb. 10 évnek az árnövekedését azt most egyszerre érzékelték a fogyasztók. Nyilván ez egyszerű növekedésként egy nagy érték, viszont hogyha azt nézzük, hogy miért történt, ez lényegében azért történt, mert az elmúlt közel 10 évben nem történt változás az árakban. Tehát, hogyha akkor még minden évben növelte volna a gáznak az árát, az áramnak az árát, akkor nyilván mostani inflációs hatás ennek kicsi lett volna, hiszen most egy pici növekedés lett volna már csak. Azonban amiatt, mert egész eddig kedvező áron, vagy nagyon-nagyon kedvező áron kaptuk az áramot és a gázt, most is kedvező áron kapjuk egyébként, csak nyilván magasabb a költségünk, mint eddig volt. Ezért ez az ugrás, ez egy nagyobb mértékű ugrás volt, de alapvetően az árstopok, illetve a rezsicsökkentés rendszere, a benzinástop rendszere, ezek azok, amik kaptak kritikát az elmúlt időszakban, de alapvetően ugye egyre inkább azt látjuk, hogy az európai országok általában is próbálják ezt az utat járni, hiszen ez a brutális áremelkedés, amiket láttuk az energiapiacon, a rezsicsökkentésnek a növekedése, ez ténylegesen családokat hoz nagyon nehéz, vagy akár lehetetlen helyzetbe. Ezzel mindenképpen föl kell lépni az Európai Unió minden országának, és gyakorlatilag ezek az irányok, amiket máshol is próbálnak másolni, vagy bevezetni.
Hírmagyarázók, hírközvetítők a forint árfolyamának megugrását, pontosabban az euró árfolyamának megugrását és a forint gyengülését is az inflációs adat kidobásával magyarázzák. Valóban ilyen szoros az összefüggés az ön meglátása szerint?
Én inkább azt mondanám, hogy hasonló okok vagy közös okok vannak mind a két tényező mögött. Ugye az energiaáraknak a megugrása az azért is nagyon rossz hír Magyarországnak, mert mi egy energiaimportőr ország vagyunk, az energiának a nagy részét, a gáznál körülbelül 90%-át, azt importból, a fogyasztást 90%-át importból fedezzük. Ez azt jelenti, hogy az energiaáraknak a növekedése, a gáz, az áram, az olajnak az áramnak a növekedése, az számunkra egyértelműen költségnövekedést jelent a országos szinten is, tehát makrogazdasági szinten is. Magyarországnak többet kell fizetnie az energiahordozók árának növekedése miatt, és ez a költségnövekedés, ennek a bevételi oldala, vagy ennek a haszna, az nem Magyarországon csapódik be, hanem olyan országokban, akik energiát, akik olajat, gázt, vagy akár villamos áramot exportálnak, ezekben az országokban csapódik le. Nyilván nekünk ezt, mikor meg kell vásárolnunk külföldről ezeket az energiahordozókat, ezekért az energiahordozókért nem forintban fizetünk, hanem dollárban, euróban, vagy ugye Oroszország esetében rubelben, tehát meg kell vásárolnunk nekünk a beszerzés esetén meg kell vásárolnunk ezeket a külföldi fizetőeszközöket, és ezek a vásárlások, ugye ezek forint eladással és dollár-euró-rubel vásárlással járnak, ezek a forintnak az árfolyamát gyengítik. Tehát alapvetően az energiahordozók árának a brutális megugrása az járt egy inflációs hatással nálunk is, vagy az egész világban, és járt konkrétan a mi esetünkben, mint egy minden energiaimportőr esetében egyébként, ez járt egy gyengítő hatással a nemzeti fizetőeszközön nézve.
Vannak olyan vélekedések, politikailag nem feltétlenül független elemzőktől, szakemberektől, hogy ennek az árfolyam mozgásnak, árfolyam romlásnak az egyik hátterében, vagy a hátterében az állhat, hogy megbízhatatlanná vált a magyar kormány. Ebben lát bármiféle igazságtartalmat?
Ennek semmi alapja nincsen. Nyilván a politikai oldalak azok minden árfolyam mozgást, vagy minden gazdasági információt azt a saját narratíveiknek megfelelően értelmeznek, de alapvetően semmi szó nincs erről, semmilyen megbízhatatlan, se kormány szinten, se makrogazdasági szinten nincsen semmilyen megbízhatatlanság. Alapvetően ez egy egyszerű, teljesen triviális piaci összefüggés, amiről az előbb beszéltem, kereslet kínálat szabályai, tehát nyilván, hogyha és ugye az IMF előrejelzését azt említettük az előtt, tehát az IMF is beszélt arról, említette azt, hogy Magyarország esetében a folyófizetési mérleg hiánya az nagyon magas. Ugye ez pontosan azért van, mert energiaimportőrök vagyunk, és az energiának ennyire megugrott az ára, tehát senki nem készült arra, hogy ha a gáznak az árát nézzük, akkor azért a Covid alatt volt a mostani árszinteknek körülbelül is a gáznak az ára, de hogyha mondjuk nem azt az extrém Covid időszakot nézzük, akkor is azt mondjuk, hogy a mostani árak, azok kb. 10-20-szorosai annak az árnak, amik az elmúlt 10 éves időszakban, tehát 2010 és 2020 között, amilyen árakat láttunk. Tehát ez a brutális árnövekedés, ez a 10-20-szoros az áraknak, ez nyilván a energiaimportőr jellegünkből fakadóan, ez nagyon jelentősen rontotta Magyarországnak a külkereskedelmi mérlegét, tehát az importunknak az értéke jelentősen megnőtt, nem többet importálunk, tehát nem arról van szó, hogy Magyarország többet vásárolnak külföldről, hanem többet kell fizetni ugyanazért az importért, ez rontja a külkereskedelmi mérleg egyenlegét, ami pedig rontja a forintnak az árfolyamát, ez minden országnál, minden gazdaságnál ugyanígy van, és a másik nagyon rossz hír a forint szemszögéből egyébként, az, hogy a szomszédunkban egy háború zajlik, ahogy atomhatalom az egyik részvevője a háborúnak. Tehát bármikor megnézzünk egy helyzetet, amikor egy háború dúlt egy országban, a szomszédos országok fizetőeszközei mindig gyengültek. Tehát amiket most Magyarországon látunk, azok teljesen alapközgazdasági összefüggéseknek a megvalósulása, és sajnos ezek mind a magyar ország szemszögéből ezek mind negatív fejlemények. Ugye azt kell látnunk, és ilyen szempontból fontos az, amit a kormányzatektől hangoztat, hogyha háborúnak vége lenne, illetve ez a rossz szankciós politika ez megváltozna, az oda vezetne, hogy részben ez a tőke menekítés, ami a háborút körülvevő országokban megvalósul, és itt Magyarországon is megvalósul, ennek a forint gyengítő hatása megszűnne, vagy vissza is jönne tőke, ami ugye erősítené a forintot, illetve a magas energiárak is, ha csökkenni tudnának a rossz szankciós politikának a megváltoztatása következtében, az megint csak javítana a külkereskedőket, és az megint csak csökkenteni ezt a nyomást, ami a forinton van. Most nem is beszélve arról, hogy hát sajnos most egy harmadik negatív faktorként ugye az Európai Unió is közrejátszik abban, hogy a forintnak az árfolyam az ennyit gyengült, hiszen hogyha megkaptuk volna, vagy megkapnánk azokat a pénzeket, amik járnak nekünk az Uniótól, akkor ezeknek az euróban érkező forrásoknak a forintra váltása szintén segíteni azt, hogy a forint ne gyengüljön. Tehát alapvetően most három nagyon szerencsétlen faktornak az együttjártása az, ami a forintnak az árfolyamát gyengíti. Ezek közül bármelyik megszűnne, akkor az a forint árfolyamára pozitív hatással járna. Nyilván ez a három faktor együtt azért ez minden ország esetében úgy ezt a hatást érte volna, mint Magyarországon.
Köszönöm szépen Sebestyén Gézát, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét, illetve az ő szakmai elemzését hallhatták az inflációs folyamatokról, illetve a forint árfolyamáról, no meg érintőlegesen az IMF Magyarországot érintő friss jelentéséről. Köszönöm, hogy velünk tartott, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ez a Hangoló, a Karc FM reggeli közéleti hírműsora. A mikrofonnál Simon Palov Judit.
És már át is lépünk másodpercek